A művész 1989-es halála óta már több emlékkiállítást is szerveztek neki Marosvásárhelyen, illetve 2015-ben Sepsiszentgyörgyön is az Erdélyi Művészeti Központban, amelyhez egy katalógus is társult, tehát ilyen szempontból nem ez az első emlékkiállítás itt Vásárhelyen sem. Viszont úgy gondolom, hogy ez az egyik leggazdagabb kiállítás, ami az anyag mennyiségét illeti. Szám szerint 82 munkát gyűjtöttünk össze, és hát annyi fért bele ebbe a jelenlegi válogatásba. Nagyon nagy segítségünkre szolgált ilyen szempontból a Maros Megyei Múzeum gyűjteménye, ahonnan 28 képet kölcsönöztünk, illetve maga a családi hagyaték, ahonnan szintén 37 alkotás került most kiállításra. Ezek mellett nyilván több marosvásárhelyi, illetve egy kolozsvári magángyűjteményből is kölcsönöztünk képeket. Az elmondható, hogy ennél jóval több van azért magángyűjteményben, de hát nyilván a tér keretei is ennyit engedtek meg most ebben a jelenlegi válogatásban. Úgy gondolom, hogy ez az anyag nagyon szépen lefedi magát a teljes életművet, az egészen korai periódustól, tehát az 1920-as évek közepétől, gyakorlatilag a művész utolsó képeiig, tehát 1989-es datálású munkát is sikerült kiállítani, és hát nem csak időben fedi le nagyon szépen ezt az életművet, hanem úgy gondolom, hogy megmutatja azokat a fő témákat is, amik a művészt foglalkoztatták, főként ezek tájképek és portréművészeti alkotások, de van néhány életkép is, ami szintén nagyon szuggesztív alkotás. Bordi művészete főként az akvarell festészetben, és ezen belül véleményem szerint a portré műfajában teljesedett ki leginkább. Maga a kiállítási anyag nyilván tartalmaz olajképeket, illetve korai színrajzokat is, de zömében azért ez az életmű főként akvarellekből áll, és hát úgy gondolom, hogy ezek a legkülönlegesebbek Bordi munkásságában.
Mennyire volt valóban ezen a téren újító, hiszen kedvence volt az akvarell, ugye a portrék és a tájképek, és a portré művészete is, hogyha megfigyeljük, azért változatos, tehát vannak már egy picit sejtelmesebb portréi is, és nagyon realisztikus portréi is, tehát hol helyezkedik elő tulajdonképpen a pályatársai között?
Mai szemmel talán azt mondanánk, hogy Bordi András egy klasszikus művésznek számít, tehát nem feltétlenül egy kísérletező újító alkat, viszont az akvarell festészeten belül mindenképp nagyon sok újítást hozott. Többször leírták már cikkek, illetve különböző interjúk keretében is ő beszélt erről. Ő mindig a valós fizikai látványból indult ki, ugye a portré, mint a tájkép festészetében, viszont utána nagyon erős ez az érzelmi töltet, ami színekben is nagyon jól megnyilvánul, tehát nagyon gazdag kromatikailag. És hát úgy gondolom, hogy portréművészetében sem nem lehet unalmasnak nevezni egyáltalán. Vannak nagyon festői, nagyon lírai portréi, vannak olyanok, amik sokkal inkább valósághűek, és hát jobban ragaszkodnak a vizuális látványhoz. Mindegyik nagyon szuggesztív, és úgy gondolom, hogy egy nagyon gazdag érzelmi skálát jelenít meg.
És hát ő nem csak művészként volt nagyon közkedvelt itt a vásárhelyiek körében is, hanem művészet szervező, formáló, múzeumigazgatói tevékenysége, oktatói tevékenysége is ugye jelentős. Ilyen szempontból mennyire volt töretlen az, amit ő elkezdett, és mennyire tudta úgy végezni a munkáját, hogy meg is maradjon önmaga.
Bordi András munkássága nagyon sokrétű, éppen emiatt a szerte ágazó tevékenység miatt. Kivételes eset az, amikor minden téren az ember kiemelkedően tud teljesíteni, és hát neki ez sikerült. Hogyha a pedagógiai munkásságáról beszélünk, akkor úgy gondolom, hogy Marosvásárhely szempontjából saját mestere Gulyás Károly, illetve egykori tanítványa Nagy Pál mellett, ő volt a 20. századról beszélve, ő volt az, aki nagyon sok művészgenerációt kinevelt, és akinek nagyon sok fiatal művész köszönheti az alkotói pályán való elindulását. Ilyen szempontból is, hogyha csak ennyi lenne Bordi érdeme, akkor is mindenképp értékelendő. Viszont emellett nyilván a kultúrpalota és a képtár őre és igazgatója is volt, és hát a képtár gyűjteményét is jelentősen gazdagította ez alatt a bő 3 évtized alatt, tehát 350-ről gyakorlatilag 1300-ra növelte ezt a gyűjteményt, ami szintén egy nagyon nagy megvalósítás a korban. És hát emellett nyilván ott van az önálló alkotói pálya is, amely főként a korai periódusban bontakozott ki nagyon magas színvonalon, már a budapesti, illetve a párizsi tanulmányi évek után néhány Héderfáján szülőfalujában töltött évben nagyon gazdag és nagyon termékeny periódusról beszélhetünk. 1939-ben a Marosvásárhelyre költözésével nyilván ezekkel az új feladatokkal is meg kellett birkóznia, és hát saját elmondása szerint nyilván sokkal kevesebb ideje jutott ekkor az önálló alkotásra, viszont 1971-es nyugdíjazása után már ismét csak a festészetnek élt, és akkor egyfajta megújulás és felfrissülés figyelhető meg a művészetében, ami a 70-es, 80-as években készült munkáin azért jól látszik.
Ugye említetted Párizst, valóban mennyire hagyott ez nyomot a művészetében? Az akkoriban a század előn a nyugati irányzatok egy picit betüremkedtek vajon az ő alkotói stílusába?
Ezt a kérdést már többen feltették még a művész életében is. Ez egy nagyon nagy löketet adott az alkotói pályának, és hát főleg a technika elsajátításában és magában a színvonalban mutatkozik meg. Viszont erről Bordi is vallott, amikor azt kérdezték, hogy hát ez a párizsi hatás miért nem mutatkozik meg látványosabban az ő festészetében. Ő úgy gondolta, hogy azt, amit már valaki megcsinált, megalkotott, azt semmiképpen sem tartja érdemesnek az utánzásra, tehát ő mindenképp egy egyedi vizuális nyelvezetre törekedett, és hát ilyen szempontból a párizsi évek után nincs, vagy nem figyelhetünk meg egy ilyen nagyobb stílusbeli változást az ő művészetében, viszont amint említettem, a technikában és színvonalban mindenképp a Párizsban töltött egyéves tanulmányi időszak úgy gondolom, hogy sokat segített neki. Gyakran beszélt arról maga a művész is, hogy az iskola, tehát a főiskola mellett rengeteg múzeumot és galériát látogatott már egyrészt Budapesten, majd később Párizsban is, és hát ez nagyban hozzájárult ahhoz, hogy megismerje a korai nagymesterek munkáit, illetve az aktuális képzőművészek munkáit is, és hát gyakran beszélt tanítványainak is a Louvre-i látogatásairól, ahol órákon keresztül nézegette ezt a nagyon gazdag gyűjteményt, és gyakran elidőzött például Cézanne festményei előtt, ami nagyon lenyűgözte.
Egyáltalán mennyire volt lehetséges az, hogy nyitottabb szellemben oktassanak a művészeti iskolában, ugye, amely akkoriban alakult?
Annak ellenére, hogy Bordi művészetében nem találunk nagyon erős kortárs, vagy az európai művészet hatásainak nagyon erős megnyilatkozását, ő egy nagyon nyitott szellemben oktatta és nevelte diákjait. Azt többször elmondta, hogy a budapesti főiskolán úgy Réti, mint Rudnai Gyula mestere tiltotta növendékeit az európai művészettől és a modern hatásoktól. Ő azt vallotta, hogy hát mindent meg kell engedni a diákoknak, és minden típusú művészettel meg kell ismertetni őket, és megengedte azt növendékeinek, hogy ők saját kényükre, kedvükre válogassanak a kortárs művészet hatásaiból.
És akkor helyezzük keretbe, hogy hogyan struktúráltad ezt a kiállítást?
Bordi András életműve egy nagyon koherens életműnek számít, és ilyen szempontból a kiállítás rendezés során sem ragaszkodtam teljes mértékben a kronológia követéséhez. Nyilván van egy ilyen kronológikus szál, de azon belül azért különböző tematikus csoportokat is kiszerettem volna alakítani. A földszinti kisteremben indul a kiállítás, ahol a Bordi egészen korai alkotásai figyelhetők meg, és hát kuriózum számba megy az a két munka 1923, illetve 24-ből, ami még a református kollégium időszakából származik, és hát ez gyakorlatilag teljesen ismeretlen a nagy közönség számára, illetve több színrajzot is sikerült kiállítani, vagy becsempészni ebbe a válogatásba, ami szintén a 20-as évek végéről, a 30-as évek elejéről származik, és hát úgy gondolom, hogy ez szintén Bordinak egy ismeretlen időszaka, színrajzokat nagyon keveset is ismerünk. Utána a következő teremben a 30-as évekből származó olajképek kerültek kiállításra, nyilván a két fontos közéleti személyiség, dr. Bernádi György, egykori polgármester, illetve Gulyás Károly, Bordi rajztanára, és hát a Téka könyvtárosának a kiemelkedő portréi. Úgy gondolom, hogy ezek nem csak méretükben lenyűgözőek a Bordi életműben, hanem színvonalukban is mindenképp egyedülálló alkotások. És hát ezek mellett még néhány feleségéről készült korai portré, illetve önarckép is a 30-as évek elejéről. A földszinti nagyteremben Bordi portréművészetéből, illetve a tájképfestészetéből szerettem volna egy nagyon releváns válogatást megmutatni, és hát nyilván itt figyelembe vettük a tér adottságait is, és a legnagyobb méretű, legimpozánsabb képei itt vannak kiállítva. A Manzár térben egy kicsit ilyen intimebb hangulatot próbáltam teremteni, és hát itt kerülnek kiállításra különböző családtagjainak a portréi, az apjáról vagy a szüleiről készült nagyon szuggesztív kompozíciók, az unokájáról, ősről készült igazán remek akvarell portré fiának az olajképe 1944-ből, illetve egy gazdag tájkép válogatás is helyet kapott itt a felső Manzár térben.
Azt tudjuk, hogy vagy vallomásaiban fennmaradt, hogy miért szerette ennyire a portrét. Akvarellben megoldani egy portrét azért az kihívást lehetett.
Erről többször beszélt, hogy szerinte a portré műfaja a legnehezebb, és hát úgy gondolom, hogy ebben találta ő a legnagyobb kihívást, annak ellenére, hogy ezt vallotta a legnehezebb műfajnak, mégis ezt gyakorolta leginkább. Hát részben nyilván ez azzal is magyarázható, hogy a korban azért voltak különböző megrendelései is, és hát akkor még a portréfestészetnek azért nagy divatja volt. De ezen túlmenően úgy gondolom, hogy ez az, amiben ő leginkább kiélhette egyrészt a szakmai tudását is, és hát ezt a igazán egyedi látásmódját, ahogyan ő a portré alanyait és nyilván a családtagokat is ábrázolta.